Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, amint az megvan írva a második Zsoltárban. Második Zsoltárt hallgatjuk most.
Miért tombolnak a népek? Milyen hiávalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, fejedelmek, együtt tanácskoznak az Úr ellen és a felkeltje ellen. Dobjuk le magunkra a bilincseket, tépjük le köteleinket. A mennyben lakozók kineveti, az Úr kigúnyolja őket, majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában. Így rémíti meg őket, én kentem föl a királyomat, szent hegyemen, a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem. Az én fiam vagy, fiam, már fogadlak ma téged. Kért tőlem, és neked adom örökségű népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétszúdod, mint a cserépedényt. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti virái a földnek. Félelemmel szolgáljatok az Urat, reszketve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül.
Fennállva imádkozzunk. Teremtő Úrunk Istenünk, benned élünk, mozgunk és vagyunk. A te akaratod nélkül, Jézus Krisztus, levegőt sem tudnánk venni. Az élet nem lenne bennénk többet. Ha te lelkedet megvonod tőlünk, úgy hullunk össze, mint egy zsák. Kérünk azért téged, megelevenítő lélek, hogy újíts meg ma bennünket. Ne légy távol tőlünk, hanem szereteteddel vegyél körül, és engedd, hogy értsük a te hangodat, hogy meghalljuk, hogy a szívünkig jusson. Áldj meg, Urunk, hogy az egész életünk úgy tudjon már előtted lenni, ahogy az méltó, hogy mindenünkkel téged dicsérjünk. Az értelmünkkel is áldj meg, hogy figyelni tudjunk. A szívünkkel is áld meg, Urunk, hogy benned találjon nyugalomra, és benned gyökerezzen meg. Az akaratunkkal is, hogy ne feszüljön veled szembe, hanem hadd adja magát örömmel neked. Az érzéseinkkel, Istenünk, hogy végre otthon legyünk, hogy végre a te békességet töltsön meg bennünket. Ajándékozz meg, Urunk, azzal, hogy itt vagy, hogy mi veled lehetünk, és így lehetünk egymással is közösségben. Szentelj meg minket, kérünk Jézus Krisztusért, élő igéddel. A te igéd igazság. Amen. Az előbb olvasott második Zsoltárhoz, az Új Szövetségből olvasok néhány verset, zsidókhoz írt levél első fejezetének az első négy versét, zsidókhoz írt levél első fejezet első négy verse. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Foglaljuk el a helyünket. És ennek az ige szakasznak a magyarázatát, a zsidókhoz írt levél első fejezetének első verseit, hadd kezdjem egy egész más kultúrkörből származó tanmesével, egy indiai mesével. Ez a tanmese arról szól, hogy az indiai apa elküldi a három fiát tanulni szerte a világra, és aztán visszatérnek a fiai, és összehívja a barátait, az apa, család együtt van, hogy mind meghallgassa, mi minden tanultak ezek a fiúk a világban Istenről, és Istennek a világáról. És jön az első, és 20 percen keresztül beszél arról, hogy milyennek ismerte meg Istent, és hogy milyen ez a világ, és mindenki, aki ott van, elismeréssel hallgatja, hogy hát igen, ebben nagyon sok új dolog van, ezért érdemes volt elmenni. Jön a második, 3-4 órán keresztül beszél arról, amit tanult, amit hazahozott, és amit el akar mondani, és mindenki csak hümmög, hogy hát ez aztán igen, mennyi mindent tud elmondani. És végül föláll a harmadik nagy várakozással, nem szól egy árva szót sem, visszaül a helyére. Az apa áll föl ezek után, oda megy a harmadik fiúhoz, átöleli, és azt mondja, fiam, te aztán tényleg sokat tanultál. Elismerő szavakat mond. Tipikus ez a mese, abban az értelemben, hogy lehet úgy látni Istent és ezt a világot, hogy aki igazán sokat tud, az már nem mond semmit se. Mert olyan felfoghatatlan, mert ha az ember megismeri az ő hatalmasságát, akkor már nincs értelme beszélni sem, mert nem tudom leírni, nem tudom befogni, nem tudom átadni. Az igazán bölcs ember, mondja ez a tanmese, az nem mond semmit. Mert tudja, hogy a szavak alkalmatlanak erre. Az a fajta megismerés, amivel mi le tudjuk írni a világot, és még inkább Istent, a szavak nem alkalmasak erre. A bölcs hallgat. Ennek a mesének a fényében, testvérek, ha magunkra nézünk, itt és most, akkor azt kell kérdeznem, hogy mit csinálunk mi itt? Mit csinálunk mi itt a világ mindenség és annak a teremtőjére, mikor az ő tiszteletére jövünk össze, és egy könyvből olvasunk, és egy ember próbál értelmes gondolatokat mondani? Ezt hívjuk Isten tiszteletnek? Mondok egy másik történetet, azoknak a történetét, akik ma nincsenek itt. Sokan kirándulnak ma a Pilisben, gyönyörű időnk van, csoda kint lenni, és ha megkérdeznénk őket, biztos, hogy sokan azt mondanák, én azért vagyok a természetben, mert szeretnék része lenni ennek a világnak, és ezt nem egy teremben fogom könyvolvasása és emberi magyarázkodások között megélni, hanem kint a teremtett világban, hogy annak én is részese vagyok. Sokkal jobban érzem ott a természetben, hogy hogy kapcsolódom ehhez a világhoz, hogy milyen pici vagyok, hogy milyen hatalmas az Isten. Nem beszéd kell ehhez, hanem megérezni kell, megélni kell ezt. De hogy megyek én templomba? Mit csinálunk mi itt? Ha keletre hallgatunk, ha a hegyekben kiránduló emberekre gondolunk, ha a barátainkra, családtagjainkra, ismerőseinkre gondolunk, akiknek nem jut eszébe, nagyon nem jut eszébe, hogy Isten tiszteletre menjen, mert hogy nem így kell megismerni az Istent. Nem így kell tisztelni. Hogy racionális mondatokkal majd valahogy eljutunk ő hozzá. Két példát mondtam, azért, hogy rácsodálkozunk arra, hogy mennyire egyedi, mennyire különleges dolog, amit mi itt csinálunk, amilyen a mi Isten tiszteletünk. Hogy olvassunk egy szöveget, és miközben szöveget olvasunk, régi, több ezer éves szöveget olvasunk, aközben úgy gondoljuk, hogy ezáltal mi közel tudunk kerülni Istenhez. Mennyire különleges, mennyire egyedi, hogy mi így képzeljük el és gondoljuk el az Isten tiszteletet. És nyilvánvaló, hogy az Isten tisztelet nem az ige olvasás és az ige hirdetése csupán. De hadd helyezzem ma egy oldalon erre a hangsúlyt, mert ebben a sorozatunkban, ebben a fél évben az Isten tiszteletről gondolkodunk együtt, és most az október hónap az az ige hónapja, hogy mit jelent az ige, mit jelent igét hirdetni, mit jelent az igét hallgatni, befogadni, megélni, hogyan élünk mi az Isten beszédével. Ez van előttünk ebben a hónapban, ezért hadd legyek egyoldalú, és mondjam, hogy az ige olvasása, annak magyarázata van a mi Isten tiszteletünk középpontjában. Lehet, hogy a világ szemében, a kortársaink szemében ez egy extrém jelenség, hogy mi így képzeljük el, és így gyakoroljuk az Isten tiszteletet. De ha a Bibliát vesszük a kezünkbe, akkor azt kell mondjuk, hogy mi sem természetesebb, mint hogy ilyen az Isten tiszteletünk. Mert hogy Isten nem megismerhetetlen. Mert hogy Istenről való beszédben a szavak nem alkalmatlan eszközök, hanem az Istennek az eszközei. Ő maga akarja magát megismertetni. Ő az, aki megszólal, és ő az, aki megszólít. És ezért anyanyelven kell, hogy minél inkább értsük. Isten maga kéri ezt. Isten maga ilyen, hogy beszél, és beszélni akar velünk, és szót akar érteni, és szót használ, hogy hozzánk utat találjon, és mi pedig ő hozzá. És Isten nem megismerhetetlen a Biblia alapján, hanem ő akarja magát megismertetni, szeretné, hogy ismerjük, és ezért nem csak szavakat használ, hanem egyenesen közénk jön, hogy lássuk, hogy tapintható módon is érzékeljük őt, hogy értsük, hogy mi az, amit cselekszik, és amit elmondott, lássuk két lábon, húsvér valóságában itt közöttünk, ahogy az ember. Hát a zsidókhoz írt levél ezzel a felütéssel kezdődik, és olyan keresztényeknek íródott ez a levél, akik nagy nyomás alatt voltak, nem hiszem, hogy van olyan korszak, amikor azt tudjuk mondani, hogy a környezet nem helyez nyomást ránk a hitünkkel kapcsolatban. Az ő számukra is az volt a kísértés, hogy föladják a keresztény hitüket, hogy föladják a Jézusba vetett bizalmukat, és visszatérnek más elfogadottabb, bevettebb vallásokhoz, gyakorláshoz, például a zsidóság vallásgyakorlatához, mert azt legalább az állam akkor ott elfogadta, és jogosítványuk, felhatalmazásuk volt szombaton nem dolgozni. Mindenki másnak kellett, de a zsidóknak kivételes lehetősége volt. Legalább akkor ők ez alatt a oltalmazó szárny alatt ők meg tudnak bújni. Visszatérünk oda. Ezért van az, hogy második fejezetben ezt olvassuk. Ezzel tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Vagy a 12. fejezetéből hadd idézzek az első verseket. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtévőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére, beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Nem vagyunk mi se olyan erősek, hogy csak úgy ráznánk magunkról azt a súlyt, azt az elvárást, azt a megítélést, amivel mások megbélyegeznek, vagy éppen kigúnyolnak minket, vagy nevetségessé teszik a mi hitünket. Vagy egyszerűen csak beleütközünk a tömegei ennek a világnak, aki másképp él és másképp gondolkozik, és belülről bizonytalanodunk, egy lehet egy út, lehet egy név, aki mindenki számára az a név, aki mindenki számára az út és az igazság. És óv és bátorít minket a Szentírásnak ez a helye, hogy maradj meg, és nem győzi kiemelni azt a csodát, azt a egészen különleges, rendkívüli jelenséget, amit Jézusban látunk. A bátorításnak ez a módja, hogy maradj meg, lásd az értékét, a különlegességét Jézusnak és az Isten szavának, ez egészen természetes egyébként. Akik pénzzel foglalkoznak, és pénz megy át a kezükön, pénzt vizsgálnak bankban például, vagy akár áruházakban, pénztáraknál, azoknak föl kell készülni napi szinten arra, hogy ránéz egy pénzre, és el tudja dönteni, hogy igaz vagy hamis. És ők is ugyanazt teszik, mint amit a zsidókhoz írt levél is tesz, hogy az igazit emelik föl. Nem kell ahhoz, hogy az ember eldöntse egy pénzről, hogy igazi vagy hamisítvány, az összes hamisítványt ismerni, és nem kell a hamisítás történetéből diplomát szerezni ahhoz, hogy az ember különbséget tudjon tenni. Elég az igazit ismerni, annak a karaktereit, annak a jeleit, ami el van helyezve, tudni, hogy hol kell megnézni, hol kell megtapintani, hogy mit kell keresni, mert ha az ott van, akkor tudom, hogy ez igazi. Ugyanígy van. A Szentírás Jézussal ugyanezt teszi velünk is. Akik pénzzel dolgoznak, fölismerik az igazit a hamisítvánnyal szemben. Akik mi, akik Jézus követői vagyunk, el tudjuk-e mondani a mi saját karakterünket? El tudjuk-e mondani Jézusnak a különlegességét, hogy miért ezen az úton, hogy miért ő így, hogy miért őt imádjuk? Hogy miért így tiszteljük őt? El tudjuk-e mondani mi magunk is, ahogy a pénznél különbséget tesz valaki az igaz és a hamis között, mi magunk is, néhány egyszerű mondatban ismertető jegyeit, miért ilyen az Isten tisztelet? Miért pont Jézus? Miért pont az ige, amivel mi kapcsolódunk hozzá? A világunk elég infantilis, olyan prímán meg lehet csinálni, hogy nem nő föl az ember. Végig lehet játszani ezt az egész életet. Ezerféle játék. Nincs annyi időnk, amennyit játszani szeretnénk, vagy lehetne. A lehetőség végtelen. És nem csak a játékokra mondom ezt az infantilizmust, hanem hogy meg lehet azt tenni, hogy nem hozunk döntéseket. Meg lehet azt tenni, hogy csak úgy élünk bele a világba és sodródunk, anélkül, hogy különösebben megfognánk az életünket, anélkül, hogy különösebben határozott döntéseket hoznánk, megyünk, ahogy visznek bennünket. De azok számára, akik meg akarják különböztetni az igazit a hamisítványt, azok számára, akiknek fontos, hogy mi az, hogy igaz módon élni, hogy ki ez a Jézus, miért pont benne hiszek? Nem azért, mert beleszülettem, miért pont benne hiszek? Miközben annyi mindenki mást mond. Azok számára hadd ajánljam a zsidókhoz írt levelet, különösen is ezt a néhány versét az elején. Mert, mint Jézus névjegye van előttünk, hogy ki ő, miért pont őt imádjuk, és miért így? Olyan tömör, olyan lényegre törő, pont mint egy névjegy, hogy az ember átveszi, és látja, hogy mi az, amit Isten a tudtunkra akar adni. Tulajdonképpen az első négy vers, ha valaki előtt nyitva van... Az első négy vers egy mondat, egyetlen egy mondat. Egy levegővel akarja végigmondani mindezt. Az első, amit kiemelek ebből, hogy Istennek a szava Jézus Krisztus, és Jézus Krisztus által keletkezik és áll fent ez a világ. És ha az ember elolvassa újra, akkor érti meg, hogy tényleg ezt mondja. Ó, ő Istennek dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza mindenséget. És előtte való vers, ezekben a végső időkben a fia által szólt hozzánk, akit mindenek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Jézus a teremtő, Jézus az, aki fenntartja ezt a világot. Amikor ő hozzá jövünk, amikor őt keressük, hát ki máshoz mennénk, mint ahhoz, aki az egész világot alkotta, és fenntartja mind a mai napig. Nem úgy van az, ahogy mi gondoljuk, hogy Isten megismerhetetlen, hogy a világ olyan bonyolult, hogy nem is lehet leírni, hogy az értelmünk eleve alkalmatlan erre az eszközre, a szavaink meg végkép. Talán matematikai egyenlettel jobban, de hát szavakkal. Nem úgy van az. És nem úgy van az, hogy Istennek kell magát bizonyítani mielőttünk, hogy mi ülünk a bírói székben, és soroltatjuk föl, próbálkoznak itt bizonyítani, hogy létezik Isten, és hogy ha ő, akkor az ő neve tényleg Jézus, és mi ott pöffeszkedünk és várjuk, hát ez gyenge ér volt, ez nem elégséges, ez... Gyenge lábakon áll, épp fordítva van a történet. Isten van otthon, a világ az övé, és nekünk kell magunkat igazolni ő előtte. Hadd olvassam újra a második Zsoltárt, mert pontosan ez hangzik el benne. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket. Tépjük el köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket, majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá tettelek ma téged, kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget, összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserép edényt. Ezért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek, félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Jézusról szól ez a Zsoltár. Ő az a fiú, aki a világ, akinek egy szavától a világ megmarad, vagy megsemmisül. Aki előtt remegve kell megállni, és azt mondja, hogy olyan különös ez a Zsoltár, Mind boldog, aki hozzá menekül. Nem küld el, nem vet el, hanem vár, keres, hív, meghív. Csókoljátok a fiút. Mi vagyunk az ő világában. Jézus a világnak a teremtője. Ő benne megismerjük az Istent, és az Isten magához minket, magához hív minket. Hogy máshogy tisztelnénk őt, ha nem ezen az úton? Ha nem őt. És mert ő annyira szeretné, hogy ismerjük és lássuk, mert nélküle elveszett az ember, mert nélküle nem tudja az igazi életet élni. Ezért jön, és mutatja meg magát a szón túl, testé is lesz. És úgy mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ő Istennek a képmása. És ez a szó, hogy képmása, görögben karakterként van előttünk, ez a szó szerepel az eredeti szövegben. A karaktert ismerjük kétféle értelemben is. Ismerjük úgy, mint jellemvonás. De ismerjük úgy is, mint akik nyomtatunk, meg számítógéppel dolgozunk. Hány leütés, hány karakter az a dolgozat, amit be kell adni. Talán már a gimnáziumban is karakterszámban mérik a dolgozatokat. A leütések, a betű típusok, az írás jelek, a karakterek. Olyan izgalmas, hogy ez a két szó egy mozdulatból származik. Aki még, hogy legyek diszkriminatív, aki még tudja, mi az, hogy írógép, annak a fejében ez azonnal ott van. Hogy tudja, hogy lenyom egy gombot, és annak a betűnek a ellenkép azonnal megjelenik, az indigós szalagon keresztül rákerül a papírra, ráüti. Persze, hogy ez a karakter, amelyik megjelenik, az írásjel, amelyiket oda ütnek a papírra, ez régebbi, mint az írógép, egészen a pénz véséséig, vagy a pénz ütéséig, vagy a pénz készítéséig megy vissza. Ott van az első karakter, hogy a királynak, az uralkodónak a képét, karakterét, jellegzetes vonásait, beazonosíthatóságát, a szöveget rá kell ütni arra a nemes fémre, hogy tudjuk, hogy ez az igazi, hogy fölismerjük. A karakter, az ember jellemvonása és a jel, az írásjel, amit ráütnek a nemes fémre ugyanaz, hogy beazonosítható legyen. És látjátok, Isten ráüti a maga jellemvonását az emberi test puhaságára, hogy abban megjelenjen az Isten képe, karaktere, jelleme, beazonosítható, felismerhető legyen. Jézus, Isten szava emberré lesz. Ő jön mi hozzánk, hogy megismerjük őt. Isten a világ teremtője, Jézus a világ teremtője, Jézus Isten arcképe, karaktere, jellemvonása, akiben megismerjük, hogy kicsoda Isten, hogy maradnánk némák, hogy ne olvasnánk, hogy ne keresnénk az ő szavát, a kijelentését. És az, ahogy ez a kettő, a világ teremtése, és hogy milyen Isten egybe kapcsolódik, a Szentírásban az ige szóban találkozik össze. Az ige a szó, amelyikkel Isten a világot teremti, és mondta Isten, hogy legyen világosság, és úgy lőn. És mondta Isten, hogy váljon szét a mennyben levő víz, a földön levő víztől, és úgy történt. És mondta Isten, hogy váljon szét a száraz, a tengertől, és úgy történt. És mondta Isten, hogy legyen ember, és úgy történt. Mondta Isten, és megtörténik a szó. És arról énekeltünk karácsonyi éneket, hogy az ige testé lesz, és fölismerjük őt, és benne az igaz embert, a második Ádámot. És erről szól János evangélium, így kezdődik, hogy az ige testé lesz. Kezdetben volt az ige Istenné volt, Isten volt az ige. Semmi sem lett, csak általa, és az ige testé lett. A teremtő és az Isten képmása az igében találkozik, Isten szavában. Csoda ez. Mi más tennénk, testvérek, az Isten tiszteleten, mint hogy keressük, olvassuk az igét? Mi más tennénk, mint hogy ezen keresztül akarjuk megismerni Istent, hogy ezen keresztül szeretnénk befogadni, amit ő mond, a teremtő erővel, amit ő kimond, ahol ő megszólal, ahogy megjelenik közöttünk Jézus, ahogy róla szól az ige hirdetés, a beszéd, ahogy őt keressük, az Isten arcát. De hogy? Dehogy akarunk némák maradni. Dehogy akarjuk a természetben való sétálást fölcserélni azzal, hogy Isten beszél velünk. Mert ez páratlan, hogy Isten magát akarja közölni és mutatni nekünk az ő szaván, teremtő szaván keresztül. Ezt hallani kell és befogadnunk kell. És dehogy akarjuk mi bármilyen más szertartással vagy ritussal lecserélni ezt, hogy van egy titkos ősi mozdulatsor, amit ha véghez viszünk, akkor közvetlenül kapcsolódunk az Istenséghez. Ha itt tartjuk a kezünket, hogyha ezeket a dallamokat dúdoljuk, morzsoljuk, ha ilyen pozíciót veszünk fel, értitek, ugye nem ez fog összekötni minket Istennel, a világgal, a teremtéssel, hanem amikor ő kimondja az ő szavát, önmagát kijelenti, akkor találkozunk vele, és akkor áll helyre minden. Nem, az igéhez fogunk ragaszkodni, Jézus Krisztushoz. Őt akarjuk ismerni. Ha ő szól, nem akarok lemaradni. Ha ő magát mutatja, őt keresem. Bárcsak ezzel a szomjúsággal jönnénk, bárcsak éreznék ennek a kiváltságát, bárcsak történne ez a csoda itt a szószéken, ott a padokban, hogy az Isten szólal meg, hogy az ő lelke használja az emberi szavakat, megeleveníti az ezeréves betűket, és nem betű lesz, hanem élő szó, amiben az Istennel találkozunk. És bárcsak ne magunkat mondanánk, és ne magunkat hallanánk újra és újra, bárcsak ne a problémák körül tudnánk forogni, hanem Isten körül, hogy Isten tisztelet lenne ez az óra, hogy vele találkoznánk, hogy előtte állnánk, hogy előtte kellene számot adnunk, hogy őt csókolhatnánk, mert megmenekül, aki hozzá menekül, aki hozzájön. Ezt nem lehet fokozni, de Isten még rátesz, de Isten még tovább lép, és nem csak ő a teremtő Jézus, nem csak ő az Istennek a képmása, hanem ahogy a harmadik versben tovább is megy, és azt mondja, hogy ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza mindenséget, aki miután minket bűneinkből megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Bűneinkből megtisztított, és uralkodik. Ez a csoda, hogy Isten, aki a világot alkotja, aki magát mutatja, megtisztít a bűneinktől. Nem természetes, hogy hallhatjuk. Nem természetes, hogy elé állhatunk. Ez az ajándék. Csókoljátok a fiút, mert aki hozzájön, az megmenekül. Ez az ő szelídsége, hogy így adja magát nekünk. Nem az igazságában, ami előtt nem tudunk megállni. Hogy tényleg némák leszünk, mert nem tudunk számot adni, mert nem tudjuk megmagyarázni, mert minden csak magyarázkodás, mert amit meg is magyarázunk, jóvá nem tehetünk. Annyi ilyen van az életünkben. Hogy lehetne azt jóvá tenni? És ha már nem is él a másik, akinek kellett volna mondanom, vagy akitől bocsánat, hogy fogom én ezt elrendezni? Vagy hogy oldódnak föl sebek, amik mások okoztak, amik összetörtek bennünket, vagy a családomat törte össze, és annak a következményeképp terhét hordozom én magam is. Hogy fog ez föloldódni? Hanem úgy, hogy a fiú jön, a világ teremtője, és helyreállít a maga áldozatával. Nem az igazságot hozza, hanem a megigazulást hozza. Mind boldog, aki hozzá menekül, mondja a második Zsoltár. És nekünk félnünk és reszketnünk kellene, ha megszólal a teremtők, mert vakok vagyunk látni, érteni őt, és mégis ítélet helyett megmenteni jön. Minden vallásban megkerülhetetlen az áldozat. Minden Isten tiszteletben ott van az áldozat. Hogy tesszük jóvá azt, ami nem jó? Hogy lesz a hamis igazzá áldozat, helyettes, valami módon, vérrel, értékkel, valamilyen módon jóvá kell tenni. Testvérek, nálunk is itt van. De milyen jó, hogy a lelkésznek nem késsel kell bejönni az Isten tiszteletre, hanem az igével. Mekkora dolog ez, hogy nem itt kell bemutatni az áldozatot, ami majd jóvá teszi, hogy nem pénzt kell betolni talicskával, hogy majd azt kifizetem, és akkor majd azon keresztül megoldódik, föloldoznak engem. Megszabadulok. Hanem azt tudjuk mondani, hogy testvérek, megtörtént. Itt van ennek a hiteles bizonyítéka, megtörtént az áldozat. Oltár sincs. Nincs értelme többet fönntartani oltárt, ha már nem kell több áldozatot bemutatni, mert az az egy áldozat, amivel a világ teremtője megváltotta minden hiába valóságtól ezt a világot, az a saját élete volt. Befoghatatlan. Csoda. Hogy van ez, hogy a világ, a mindenség alkotója semmi emberré lesz, hogy a maga képmását beleüti az emberi testbe, és ezt az emberi testet arra használja, hogy a maga mindenható erejével magához vonja mindeneknek a bűnét, és az embert megújítsa, újját teremtse. Ő a második Ádám, énekeltük, akiben megújul az emberi világ, akiben újjá lehet minden, újra kezdődik, mert az áldozatával elrendezett mindent, egy mondatba belezsúfolva, ennyi csoda. Az Isten névjegye, zsidókhoz írt levél, első fejezet, első 4 vers. Mit csinálunk mi itt? Hogy felelünk azoknak, akiknek eszük ágába nincs, ilyen Isten tiszteletre jönni? Miért jó nekünk? Tudunk-e számot adni arról, hogy a világ teremtője szavával alkotta ezt a világot, és az ő szava hangzik ma is, és az ő szava él, mert lelke itt van, ezért imádkozunk. Persze, hogy nem csak igehirdetés az Isten tisztelet. Értelmetlen. Ha nincs mögötte imádság, ha nincs mögötte a lélek, de hisszük, hogy Isten igéje élő. Hisszük, hogy szaván keresztül ma is megszólít bennünket, és hogy az a küszködés, ami bennünk, vagy nem találom a helyemet, vagy ha elrontottam valamit, nem tudom jóvá tenni, az Jézusban feloldódik, hogy örömre hív bennünket magához. Hogy nincs oltárunk, mert vége van az áldozatnak, de van úrasztala, ahova meghív, és azt mondja, legyetek a vendégei. Részesedjetek abból, amit én tudok nektek adni. A testemet, a véremet, az életemet adom nektek, hogy abban megújuljatok, megtisztuljatok. Miért nincs ma úrvacsora? Hogy átéljük ezt a csodát megint. Hogy mi vagyunk az Isten vendégei. Boldog, aki hozzá menekül. Nem akarok más csinálni. Hallani szeretném a Teremtőt. Érezni bennem az ő szavának az erejét, hogy újjá tud teremteni, hozni hozzá azt, amivel nem tudok mit kezdeni. Hogy újíts meg, oldozz fel, gyógyíts meg, szabadíts meg. Hogy élj bennem. Testvérek, ha nem értik mások, hogy mi mit csinálunk, hadd legyen az életünk olyan példa, beszéd, szó, hogy rácsodálkoznak arra, hogy ilyen nincs máshol. Adja meg az Úr, hogy ebben részünk legyen. Amen. Helyünkön maradva folytassuk még az imádságot. Megvalljuk előtted, Istenünk, hogy nem vagyunk mi jobbak, vagy másabb, vagy különbek, mint a többi emberek, többi népek. Mi is csak a magunk igazával vagyunk elfoglalva. A mi fogalmaink is csak éppen olyan korlátozottak. Éppen annyira lusták vagyunk gondolkodni, az igazságot kutatni. Fáradtak vagyunk annak harcát megharcolni, beérjük kényelemmel, szórakozással, döntés nélküliséggel, és sorolhatnánk, de ledöbbenünk, Urunk, azon, hogy Te megszólalsz, de megállít minket a Te szavad. Köszönjük, hogy Te nem vagy néma. Köszönjük, hogy Te nem vagy távol. Köszönjük, hogy Te nem vagy közömbös. Köszönjük, hogy nekünk kell előtted felelni. Köszönjük, hogy Te most nem az ítélettel fordulsz felénk, hanem a kegyelemmel, azzal, hogy elfedezed a mi vétkeinket. Áldott légy, Urunk, hogy nagy árat fizettél ezért. Áldott légy azért, hogy amit mi nem tudunk megtenni, te tetted meg helyettünk. Köszönjük, hogy az életbe is te hívtál, és most is te akarsz megújítani. Itt vagyunk mindenestől. Add meg, kérünk, a lélek szabadságát nekünk, hogy valóban oda tudjunk esni eléd, hogy valóban át tudjuk adni neked a kérdéseinket, a szorongásainkat, a perünket, a haragunkat ellened, mert nem úgy alakult az életünk, ahogy gondoltuk, mert nem értjük, miért azt kapjuk, amit kaptunk. Hadd tegyük most mindezt a kezedbe, és kérünk, te, aki meghaladsz minden emberi értelmet, nagyobb vagy a világegyetemnél, és mégis közénk jössz, és velünk akarsz szót érteni. Urunk, gyógyíts meg! Bocsáss meg! Újíts meg! Teremts újjá minket! És engedd, hogy a te képmásod rajtunk is kiábrázolódjon. Üsd ránk, kérünk, Jézus, a te karakteretedet, hogy az a szeretet, hogy az a békesség, hogy az az alázat, hogy az a szolgálatkészség legyen bennünk, ami a tied. Mert így vagyunk a helyünkön, csak. Mert így van bennünk békesség egyedül. Mert így tudunk szeretni, sehogy máshogy. Urunk, kérünk, te, aki szót akarsz érteni velünk, beszélj a mi nyelvünkön. Amen. Az Úr imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.